Egyiptomban a hatalmat átvevő katonai tanács békés átmenetet ígér választásokkal és polgári kormánnyal a Tahrir téren már takarítanak. Egy egyszerű magyar találmány segítségével könnyen és gyorsan megakadályozható lenne az évenkénti milliárdos mértékű áramlopás. Bár a legelismertebb párkapcsolati forma, mégis évről évre kevesebben kötnek házasságot, és azok nagy része is válással végződik. Különleges ételeket lehet kóstolni a hétvégén a budapesti Millenárison, ahol most tartják a magyar kézműves ízek vásárát. Jó estét kívánok! Békés átmenetet ígér Egyiptomban a katonai tanács, amely tegnap vette át a hatalmat Hosszi Mubaraktól. Az elnök 30 évig állt az ország élén, és a folyamatos tüntetések hatására mondott le tegnap este. A katonai tanács azt mondja, az új kormány megalakulásával átadja a hatalmat a polgári kabinetnek, azt egyelőre nem tudni, hogy mikor tartanak választásokat. Azt viszont igen, hogy tiszteletben tartják a Kairó által aláírt nemzetközi egyezményeket, így például az Izraellel kötött békeszerződést is, amelynek sorsa Mubarak távozásával ugyanis kétségessé vált. Közben a tiltakozás helyszínén, a Tahrir téren megkezdődött a takarítás.
Egész éjjel ünnepeltek az egyiptomiak. Az emberek örömükben sírtak, nevettek, táncoltak, ahogy meghallották, hogy Mubarak elnök mégis lemondott. A népünnepély nappal is folytatódott. A katonák közben nekiláttak lebontani az úttorlaszokat, drótkerítéseket, és megkezdték a harckocsik és a kiégett járművek elszállítását Kairó központjából. A tüntetők, akik több mint két hétig tartották megszállva a Tahrir teret, szintén részt vettek a takarításban. Még a szobrokat és az államfő ellenes falfirkákat is lemosták. Nincs már rájuk szükség. A takarókat és a sátrakat is összeszedték, de nem mindenki akarta még elhagyni a teret. Még megvárjuk a hadsereg következő közleményét, mondta egyikük. Nem kellett rá sokat várniuk. A televízióban arról biztosították az egyiptomiakat, hogy a hadsereg csak a civil kormány megalakulásáig tartja magánál a hatalmat, utána átadja azt az új kabinetnek. Csak az nem hangzott el, hogy mikor. Egyiptom betartja az összes nemzetközi kötelezettségvállalását és szerződését, mondta végül a hadsereg szóvivője. Ez az üzenet már Izraelnek szólt, amellyel Egyiptom 1979-ben békeszerződést kötött, háborúk sorozatát zárva le a két ország között. Ez az egyezmény garantálta lényegében a zsidó állam biztonságát, és eddig Mubarak személye volt a biztosíték a betartására. A világ vezetői, így az ENSZ főtitkára, az amerikai elnök és az európai vezetők egyöntetűen történelmi pillanatnak nevezték Mubarak elnök távozását. Ugyanakkor valamennyien óvatosságra is intenek, attól tartva, hogy az egyiptomi események az eddigi stabilitás végét jelenthetik az arab világban.
A külügyminisztérium továbbra sem javasolja a magyar állampolgároknak, hogy Egyiptomba utazzanak addig, amíg helyre nem áll a közbiztonság. Az egyiptomi charterjáratokat bérlő utazási irodák emiatt jelenleg nem is küldenek csoportokat az észak-afrikai országba. Abban bíznak, hogy március végén, április elején újraindíthatják a járatokat.
Több mint egy hetes szünet után ismét közlekedik menetrend szerinti repülőjárat Kairó és Budapest között. Utazási irodán keresztül jelenleg nincs egy magyar sem Egyiptomban, sokan azonban egyénileg szervezik meg maguknak az utazást. Volt olyan utas, akinek rossz tapasztalatai voltak kint.
A tranzit részlegen papírlapokon, kartonokon kellett aludnunk, ételt adtak, de abszolút bizonytalanság volt.
Ez az egyiptomi férfi Magyarországra jött dolgozni. Azt mondja, már nincs mitől tartani kint. Mubarak lemondásával megszűntek az erőszakos összecsapások, az emberek pedig bizakodóak. A külügyminisztérium ennek ellenére egyelőre nem tartja biztonságos úti célnak az észak-afrikai országot.
Továbbra is azt javasoljuk a magyar állampolgároknak, hogy ne utazzanak Egyiptomba, mert az ország továbbra is egyes kategóriában van, azaz utazásra nem javasolt országok kategóriájában. Addig, amíg a közrend helyre nem áll és meg nem szilárdul, addig ezt a tanácsot fenn is tartjuk.
Az egyiptomi charterjáratokat bérlő utazási irodák folyamatosan egyeztetnek a külügyminisztériummal.
Nincs olyan biztonsági kockázat, amiről tudomásunk lenne, de nem tudjuk, hogyan alakul a közeljövőben a belpolitikai helyzet, ezért egyetértésben a külügyminisztériummal az az álláspontunk, hogy nem szabad felvállalni az utaztatás kockázatát, legalábbis jelenleg nem.
Azok az utasok, akik február elején, közepén utaztak volna, átfoglalhatnak más úti célra, vagy visszakérhetik a pénzüket.
Az egyiptomi elnök lemondásán felbuzdulva több arab országban is rendszerellenes megmozdulások voltak. Az algériai és a jemeni fővárosban is az államfő távozását követelték. A biztonsági erők mindkét helyen erőszakkal oszlatták fel a demonstrációkat.
Több mint 10 000 vonultak fel az algériai fővárosban az egyik ellenzéki csoport felhívására. Demokratikus változást követeltek, és azt, hogy mondjon le Abdelaziz Bouteflika elnök. Algírban több ezer rohamrendőrt vezényeltek az utcákra. Békés felvonulásra kértünk engedélyt, de a hatóságok ezt elutasították. Ez az algériai kormány igazi arca. Nem engedik, hogy az emberek az utcára vonuljanak. Új politikai rendszert szeretnénk, magyarázta egy emberi jogi szervezet vezetője. Az óriási létszámfölényben lévő biztonsági erőknek kisebb dulakodások árán sikerült megakadályozniuk a tiltakozó menetet. Egy emberi jogi aktivista közölte, hogy a rendőrök több mint 400 embert őrizetbe vettek. Franciaországban is tartottak demonstrációkat az ott élő algériaiak. Párizsban és Toulouse-ban több százan vonultak föl, hogy támogassák a demokratikus mozgalmakat Algériában. A jemeni fővárosban, Szanaában közben több ezren ünnepelték az egyiptomi forradalom győzelmét, és követelték a több mint 30 éve hatalmon lévő Ali Abdullah Saleh elnök lemondását. A rendőrök több tüntetőt megvertek. Az államfő egy múlt heti tüntetés után azt ígérte, hogy 2013-ban nem jelölteti magát újra, és fiára sem fogja átörökíteni a hatalmat.
Egyszerű módszerrel lehetne elejét venni az áramlopásoknak Magyarországon. Állítja egy budapesti mérnök, a találmány mindössze egy mobiltelefon alkatrész. Egy olyan adapter, amely a villanyórára szerelve óránként küldeni a központba az aktuális óraállást. Így nem lenne értelme visszapörgetni az órát, mert úgyis kiderülne a turpissága. A Kékfény hétfőn számolt be arról, hogy bűnbandák szakosodtak már az energialopásra. Évente csak az E.ON szolgáltatónak több mint 14 milliárd forintnyi kárt okoznak az áramtolvajok.
Ja, a mérőórához csatlakoztatunk egy mobil internet adaptert, és az egy meghatározott időközönként, mondjuk, hogy óránként továbbítja a mérőóra állását egy adott központba.
Egy budapesti mérnök ötlete mindez. Szerinte így véget lehetne vetni a lopásoknak. Csupán egy mobiltelefon alkatrész kell hozzá, az órára szerelve azt továbbítaná az adatokat.
Ha visszapörgetné valaki az óráját, akkor a következő órás leolvasás az már egy kisebb értékkel kerülne az adott központba. Csak hogy kiderülne az, hogy valaki mondjuk visszaélt.
Az E.ON-nál még nem hallottak a budapesti mérnök ötletéről, bár azt mondják, a nagyobb cégeknél, például a gyáraknál hasonló módszerrel mérik a fogyasztást. Csak hogy a lakosságnál ez nem működne, túl drága lenne.
Egyszer van kolesz, de ez hatalmas összeg.
Ezért egyelőre maradnak a régi módszernél.
A legfontosabb eszközünk az ellenőrzés. Több mint 220 ellenőrünk folyamatosan járja a háztartásokat, az ipari fogyasztókat.
A mérnök szerint pedig az új technika visszahozná az árát, mert hogy több 10 000-en lopják az áramot. Évente 14 milliárd forint csak az E.ON vesztesége.
A veszteségünk 69 millió köbméter volt, ami közel 8 milliárd forintot jelent.
Ennyi pedig a tigázé. A gázt is lopják, mesélte hétfőn a Kékfénynek a szolgáltató egyik vezetője. Ráadásul a trükkök ott is végtelenek.
Annyira bizalmasan mondta, hogy legyek nyugodtan, ebből semmi probléma nem lesz, ő is jól jár, mi is jól járunk.
Ezzel a szöveggel vették rá a csalásra ezt az arcát nem vállaló idősasszonyt a bűnözők. A Kékfénynek nyilatkozott ő is. Azt mesélte, hogy 100 000 forintot spórolt volna meg a csalással, de végül lebukott.
Egy gázóra ellenőrzést tartanánk, hogyha lehet.
Egyelőre a gázszolgáltató is csak így tudja lefülelni a csalókat, pedig a mérnök szerint a találmánya a gázszolgáltató gondját is megoldhatná.
Akár fel is függeszthetik az M6-os autópálya alagútjainak működési engedélyét, ha kiderül, hogy az átjárók állapota veszélyezteti a közlekedők biztonságát. A Nemzeti Közlekedési Hatóság azután indított vizsgálatot, hogy tegnap lezárták a Pécs felé vezető oldal alagútjait, mert felületi repedéseket találtak. Az utat azóta megnyitották, közben a szaktárca azt vizsgálja, hogy jogosan fizetnek-e 10 milliárdokat évente a részben magánberuházásban készült M6-os üzemeltetőjének.
Hajnal óta használhatják az autósok az M6-os autópálya alagútjait. A stráda üzemeltetője pénteken fedezte fel az egyik alagút bejáratánál a repedéseket. Közleményükben azt írták, nem tudják, mi okozta a hibát, de ezt a kivitelező hamarosan kijavítja. Az alagutak nem csak most okoztak problémát. 3 éve már az építés közben beomlott az egyik. Senki sem sérült meg, de a munkák hónapokig álltak, mert nem tudták, milyen technikával lehet biztonságosan alagutat építeni a löszös talajba. Az M6-os autópálya roham tempóban épült, még az átadás előtt egy nappal is 50 hibát találtak a Nemzeti Közlekedési Hatóság munkatársai. A használatba vételi engedélyt is csak az utolsó pillanatban adták ki. A Strádát végül Bajnai Gordon miniszterelnök tavaly március 31-én, másfél héttel az országgyűlési választások előtt adta át. A hibák az átadás után is rendszeresek voltak. Májusban Tengelicnél megsüllyedt a töltés, az egyik leállósáv 30 méter hosszan beszakadt. A Stráda Szekszártól Pécsig tartó szakaszának építése 266 milliárd forintba került. A sok hiba és a drága építési díj miatt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vizsgálatot indít.
Teljes körű felülvizsgálat fog elindulni, azért, hogy megtudjuk, hogy egyébként a kivitelezés megfelelő minőségben és színvonalon készült el, illetve azért, hogy tudjuk, hogy statikailag megfelel az alagút annak, hogy egy autópálya közlekedés biztosítson.
A minisztérium hamarosan egyeztetéseket kezdeményez az autópálya üzemeltetőivel. A szaktárca ugyanis azt feltételezi, hogy az előző kormány az állam számára előnytelen szerződést kötött a Stráda üzemeltetésére.
Több mint 27 ezeren kérelmezték eddig az egyszerűsített honosítás keretében a magyar állampolgárságot. A legidősebb igénylő most töltötte be 99. életévét, közölte a Nemzetpolitikai Államtitkárság. A határon túli magyarok továbbra is folyamatosan nyújtják be a kérelmeket, hetente annyi beadvány érkezik, mint tavaly egész évben. Csíkszeredán, Budapesten, Szabadkán és Kolozsváron a legnagyobb az érdeklődés, de további 60 külképviseleten és mintegy 660 magyarországi anyakönyv vezetőnél is adtak már be kérelmet. Döntött a kormány a stabilitási tartalék létrehozásáról. A 250 milliárdos csomag legnagyobb tételét azt teszi ki, hogy a kabinet közvetlenül az irányítás alá tartozó szervezeteknél, így a tárcáknál is mintegy 187 milliárd forintot zárol. Ebből csaknem 40 milliárd jut a Nemzeti Erőforrás Minisztériumra. 35 milliárd a belügyre, 26 milliárd forint pedig a Honvédelmi Minisztériumra. A Nemzetgazdasági Tárca korábban azt közölte, a stabilitási alap megvédi Magyarországot az előre nem látható külső gazdasági eseményektől úgy, hogy az idei költségvetést ne kelljen módosítani. Az alapot csak végszükség esetén használják fel, egyébként a pénz az év végén visszakerül a költségvetésbe. Majdnem minden második ember hajlandó lenne évi 2500 forintot befizetni azért, hogy csökkenjen az államadósság, derült ki a Nézőpont intézet felméréséből. Jelenleg a csecsemőktől a nyugdíjasokig mindenkire 2 millió forintnyi adósság jut. Orbán Viktor miniszterelnök hétfői országértékelőjében az egyik legnagyobb veszélyforrásnak nevezte az államadósságot, amelyet a tervek szerint még az idén 10%-kal csökkentenének.
Pont 55-ször lehetne megépíteni a 4-es metrót 22 ezer milliárd forintból. Ennyi most az államadósság. Az emberek 45%-a hajlandó lenne költeni a csökkentésére is. A felmérést készítő intézet elemzője erről a ma reggelben beszélt.
Összehasonlítjuk azért a szociális népszavazás eredményeivel, ahol az elutasítja az igen szavazatok, az elutasítást igenlő szavazatok egy vizitdi vagy egy kórházi napidi esetében 70-80% körül mozogtak, akkor ez a 45% ez egy elég magas arány.
Ön a saját pénzéből évi 2500 forintot költ.
A híradó saját, nem reprezentatív felmérése szerint a válaszadók pont fele nyúlna a zsebébe.
Nagyon sokan hozzátették azt is, hogy csak abban az esetben adnának, ha biztosak lennének benne, hogy ez a pénz valóban az államadóság csökkentésére megy. És egyébként akik azt mondták, hogy nem adnának, ők pont ezzel indokolták, hogy nem biztosak benne, hogy ez a pénz erre fordítódna.
A szociálpszichológus szerint azért nem mindegy, hogy valaki mit mond, és valójában mit tenne meg.
Ha a fölmérés úgy kezdődött volna, hogy fogják magukat és megpróbálnak pénzt kérni az emberektől, gyűjtést rendezni az államadóságra, akkor teljesen más számok jöttek volna ki.
Az államadóság most a GDP 80%-a. Ez olyan, mintha egy család a 100 ezres keresetéből 80 ezret hitelre költene. A rendszerváltáskor ugyan hatalmas volt az államadóság, de a privatizációs bevételek, majd a bokros csomag és az első Orbán kormány gazdaságpolitikája ezt csökkentette. 2001 óta azonban a kormányok folyamatosan többet költöttek, például béremelésre, 13. havi nyugdíjra, mint amennyi pénzük volt.
A politikusoknak a célja a szavazatok maximalizálása, neki mindig többet ér a jelenbeli szavazó, mint a jövőbeni, ezért neki megéri hitelt fölvenni és a jövő generációját eladósítani.
A kormány most a GDP 80%-áról 70% körülre csökkenteni az államadósságot. Hosszú távon ezt már megéreznék az emberek.
Ha nem is tudja az állampolgár majd azonosítani, hogy miért tud neki egy kicsit csökkenni újra és újra az adója, valójában emögött részben pont az államadósság áll.
A szakértő szerint az államadósság csökkentése, amelyet a kormány várhatóan részben a magánnyugdíjpénztári vagyon átvezetésével tesz meg, az év közepére várható.
Az MSZP felszólítja a Fideszt, hogy vonja vissza a semmiségi törvényjavaslatot. Harangozó Tamás országgyűlési képviselő azt mondta, a javaslat szerintük a rendőrség minden tagját megalázza, gyakorlatilag törvényi szintre emelik, hogy minden magyar rendőr hazudik. A javaslat lényege, hogy a 2006-os őszi zavargások kapcsán hozott bírósági ítéletek, amelyek rendőri tanúvallomások alapján születtek, visszamenőlegesen megsemmisítendőek. A Fidesz-KDNP frakció tegnap Siófok ülésén egyhangulag támogatta a Balsai István semmiségi törvényjavaslatát. Csak feltételekkel térne vissza az alkotmányozáshoz az LMP. A párt szerint ehhez a Fidesznek szakítania kell az elmúlt hónapok, ahogy fogalmaznak, jogállam romboló politikájával. Ha lehet más, a politika egyértelmű garanciákat vár arra, hogy a kétharmados parlamenti többségnél szélesebb társadalmi támogatottsággal fogadják majd el az új alaptörvényt. A párt október óta nem vesz részt az alkotmányozásban. A magzati élet védelméről szóló törvény módosítását kezdeményezi a Jobbik. Hegedűs Lórántné országgyűlési képviselő azt mondta, az indítvány szerint csak orvosi indokok alapján lehetne abortuszt elvégezni, vagy akkor, ha a terhesség bűncselekmény következménye. Azt szeretnék elérni, hogy a törvényhozói szándék foglaljon állást az élet, mint legfőbb érték védelme mellett. Mindössze 37 ezer házasságot kötöttek Magyarországon 2009-ben, ez pedig 10 ezerrel kevesebb, mint 2002-ben volt. A kormány ezt a tendenciát szeretné megváltoztatni, ezért is támogatja a házasság hete idei rendezvényeit. Soltész Miklós családügyért felelős államtitkár azt mondta, az egész unió legnagyobb problémája a demográfiai kérdés.
Én csináltam képeslapot.
Itt mindenkinek legalább két testvére van. 20 éve még 160 ezer ilyen család volt Magyarországon, ma már csak 120 ezer.
A megélhetés az mindenhol nehéz, és egyre nehezebb, úgy gondolom, hát a válság a családokat sem kerüli el sajnos, de a segítség inkább egymástól jön.
Elsősorban a házastársaktól, mondja az Országgyűlés Népesedés Politikai Albizottságának elnöke. Róna Székiné Keresztes Mónika civilben 7 gyermekes anya. Láthatták korábban az estében, első parlamenti munkanapján. Már akkor azzal a céllal indult a parlamentbe, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a karrier és a család, ha nehezen is, de összeegyeztethető.
Amikor gyerekek már felnőnek, egy nőnek akkor is van kifutási ideje, hogyha van hivatása, van gondolata, vagy van, amit meg szeretne valósítani.
Most ő a házasság hete egyik szónoka. Ők pedig az évházas párja. Szabóéknak 4 gyermekük van. Endre évekig vezette a Nagycsaládosok Országos Szövetségét. Egyébként orvos, felesége pedig gyógyszerész.
Veled vagyok egész. Ez nálunk maximálisan így van.
Ezt a gondolatot a házasság hetének jelmondatát népszerűsítik a több napos rendezvényen, amelyet most először a kormány is támogat.
Mediálunk minden olyan kezdeményezésnek, amit segíti a társadalmi elfogadottságát a házasságnak, általában a családnak.
A kormány tervei szerint az oktatási rendszerbe is bekerülne a házasságra, valamint az életre való nevelés. Az államtitkár szerint a fiataloknak már az iskolában hallaniuk kellene arról, hogy például milyen fölnevelni egy gyermeket.
Miközben a kutatási adatok azt mutatják, hogy Magyarországon a házasság a legtámogatottabb együttélési forma, minden második házasság kötésválással végződik, és nagyon sok tervezett gyerek végül nem születik meg. Franciaországban évek óta olyan családpolitikát folytatnak, amely támogatja például a nők mielőbbi visszatérését a munkába. Ennek köszönhetően jelentősen nőtt a francia nők gyermekvállalási kedve.
Házasság kötés a 80-as években. Zsúfolásig telt a házasságkötőterem. Most viszont senki sincs ebben a fővárosi házasságkötőben, üresek a székek, a zongorán lakat. Pedig több kutatás is bizonyítja, hogy Magyarországon erős a házasság intézményének presztízse. Évek óta ez a legmegfelelőbbnek tartott együttélési forma. Még akkor is, ha minden második házasság válással végződik. A laza kapcsolatok a gyerekvállalásnak sem kedveznek. Évről évre kevesebb gyermek születik, Magyarország lakosságának száma már a 10 milliót sem éri el. Demográfusok meg is kongatták a vészharangot, ha minden így megy tovább, elfogy a magyar.
Magyarországon eltolódott az első gyerekvállalásának az ideje, most már olyan 28-29 év körül van az átlag. Ez azt is jelenti, hogy a biológilag termékenységre alkalmas időszak rövidül.
Franciaországban viszont évek óta javul a demográfiai helyzet. Szociológusok, demográfusok, egyetemi tanárok jöttek Budapestre. Előadásokat, kerekasztal beszélgetéseket tartanak arról, mi a francia sikertitka. A nők szabadon dönthetnek arról, hogy dolgoznak vagy otthon maradnak. Ha a munka mellett döntenek, mondja a Párizsi Egyetem kutatója, a gyerekeknek van elég bölcsöde és óvoda. Támogatják a táv- és részmunkát. Családi pótlék is jár a franciáknak, de csak legkevesebb két gyermek után. Nem esik egyébként olyan messze egymástól a francia és a magyar demográfiai rendszer. Mindkét országban egyre több gyerek születik házasságon kívül. A franciáknál minden második, nálunk nagyjából minden harmadik. Magyarországon azonban még így sem jönnek világra annyian, hogy elmondhassuk, kedvezőek a népesedési mutatók. Lesz annyi fiatal, aki a nyugdíjasokat eltartsa, és a megnövekedett egészségügyi kiadásokat is megfizesse.
Kommandósok fogták el azt a férfit, aki két éles kispuska lőszert küldött postán az országos rendőrfőkapitánynak. A Hatala Józsefnek címzett boríték még tegnap érkezett. Kiderült, hogy a feladó Győr-Moson Sopron megyei lakos. A 61 éves férfit a lakásán vették őrizetbe, aki elismerte, hogy ő küldte levelet. Becsületsértési pert nyert Wolf Gyula, a Pécsi Egyházmegye volt gazdasági vezetőjét, egy nő jelentette fel. Gazdasági és szexuális visszaéléssel vádolta meg, miután kiderült, hogy egy Budapesten élő középkorú nő a feljelentő, a volt vagyonkezelő rágalmazásért feljelentette. A bíróság Wolf Gyulának adott igazat.
Ilyenkor értelemszerűen a bíróság elsősorban és elsődlegesen nem büntetést, hanem intézkedést alkalmaz. Ez történt most is egy évre próbára bocsátotta. Ennek ez az a jog következménye jár, hogy a bűnösség megállapítását követően a vagyonkezelő úrnak lehetősége van majd eldönteni, hogy a későbbekben nem vagyoni kára személyt ért sérelem miatt külön pert indít-e majd az elkövetővel szemben.
Különleges ételeket, például ordát és málna mézet is lehet kóstolni a magyar kézműves ízek vásárán a budapesti Millenárison a hétvégén. A rendezvény csak nem 100 magyar kistermelő és kézműves kínálja portékáit. Az ételkóstolók mellett főzősó és gyerekprogramok is várják a látogatókat, akik ajándékot is kapnak.
A gyömekről azt kell tudni, hogy 100%-os gyümölcs tartalmak nincsen.
Kizárólag magyar kistermelők és kézműves gazdák kínálata közül válogathat az, aki kilátogat a kézműves magyar ízek vásárára.
Készül csípős és nem csípős, vastag és vékony, fehérsertés és magányzat.
A kolbászokon és lekvárokon kívül házi készítésű sajtok, mézek, csokoládék, borok, pálinkák, több százféle termék várja a látogatókat.
Finom paradicsomnak, az igazi paradicsomnak az íze.
A rendezvény fővédnöke, a köztársasági elnök felesége szerint a vásár jó alkalom arra, hogy kiderüljön, milyen természetesen egészséges ízekkel szolgálhatnak azok, akik őrzik a magyar hagyományokat.
Itt olyan termékekkel találkozhatunk, amit magyar emberek készítenek kézműves munkával. Otthon beleteszik mindazt a tudást és hagyomány ismeretet, amit ugye az évszázadok alatt összegyűjtöttek.
A vásár idei díszvendége Erdély.
Tényleg kézműves termékek, mert a székely, az erdélyi háziasszonynak a termékeithez lehet itt hozzájutni, és én azt gondolom, hogy ezáltal kiegészítjük az erdélyi konyhával mindazt a csodálatos ízvilágot, amit a magyar konyha világa jelent.
A szervezők bíznak abban, hogy a minőségi magyar élelmiszerek népszerűsítése és fogyasztása hozzájárul az egészséges életmódhoz, de akár a magyar gazdaság fellendüléséhez is.
A művészek és sportolók közös csapata nyerte a 13. Valentin napi páros teniszversenyt Budapesten. A Szeressük egymást gyerekek szlogennel meghirdetett eseményen az újságírók lettek a másodikak, a sztármenedzserek előtt. A címvédő politikusok válogatottja ezúttal az utolsó helyre szorult, annak ellenére, hogy Pintér Sándor belügyminiszter Temesvári Andrea egykori profi teniszezővel az oldalán minden meccsét megnyerte. A rendezvény bevételéből a szervezők az Egészség Hídja Összefogás Alapítványt támogatják. Ez volt a Híradó szombat este, nézzük még egyszer a legfontosabbakat. Egyiptomban a hatalmat átvevő katonai tanács békés átmenetet ígér választásokkal és polgári kormányra, Tahrir térre már takarítanak. Egy egyszerű magyar találmány segítségével könnyen és gyorsan megakadályozható lenne az évente milliárdos mértékű áramlopás. Bár a legelismertebb párkapcsolati forma, mégis évről évre kevesebben kötnek házasságot, és azok 60%-a is válással végződik. Sporthírek jönnek Mezei Dániel, majd időjárás jelentés következik. Híradó legközelebb az M1-en lesz, 3.4.11 előtt, nem sokkal reggeli Mérei Krisztinával. Én köszönöm a figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!
Dohányzási tilalom a kocsmákban is. Kinek jó, és ha igen, miért nem? Hogy már a szórakozó helyek is füstmentesek lesznek. Tudatformálás magyar módra, avagy az életmentésért kampányoltak a celebek. Svájci sapka a címer pajzson, vagy összmagyar történelmi szimbólum. A Szent Korona, és ami mögötte van.
Szempont. Holnap 20 óra 5 perckor az M1-en.
A méregkeverő hullarabló. Legkorábban 30 év múlva szabadulhat a férfi, aki milliós életbiztosításokat kötött áldozataira, mielőtt mérget adott nekik. A kékfényben megszólal az egyik túlélő. Józsefvárosi fejvadászok. Egy hétig kísértük a 8. kerületi körözötteket hajszoló rendőröket. Volti tolvaj, csaló és mafiózó is volt a célszemélyek között.